Halas Rádió. A bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Barangoljunk együtt ma is a tudomány világában. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Ami a tartalmat illeti, néhány címszó előjáróban. Fellőtték az űrbe a világ legnagyobb rakétáját. Lenyűgöző fotó készült a Mars felszínéről és a Jupiterről. Elkészült a közelre és távolra látó okos szemüveg. A világ legmodernebb szív-CT készülékét adták át a Városmajori Klinikán. Az öngyógyítás mestere a zebrahal, és túl sokat használjuk az okostelefont, amely függővé tehet. Rövidesen jönnek a részletek, mindenek előtt azonban egy jeles évforduló, 90 éves Pavlics Ferenc, minden idők legdrágább autója, a holdjáró magyar tervezője. Február 3-án ünnepelte születésnapját a magyar-amerikai mérnök. A Vas megyei Medgyeskovácsiban született, tanítószülő 9 gyermeke közül negyedikként, majd a Budapesti Műszaki Egyetemen kapott gépészmérnöki diplomát. 1957 tavaszán került Amerikába a General Motors frissen felállított detroiti kísérleti laboratóriumába vették fel. Mivel angolul akkor még nem beszélt, eleinte műszaki rajzolóként dolgozott, néhány hónap múlva került mérnöki beosztásba. A jármű és a talaj kölcsön hatását vizsgálta, terepjárók, lánctalpas járművek kifejlesztésével foglalkozott. A GM az Apollo program 1961-es meghirdetésétől kezdve együttműködött az amerikai űrkutatási hivatallal, a NASA-val. Pavlics vezetőmérnökként vett részt a bolygók felszínén közlekedő távirányítású és embervezette terepjárók tervezésének, fejlesztésének kutató munkájában. A NASA kezdetben azt fontolgatta, hogy az űrhajók legénységét és egy nagy, zárt terepjáró laboratóriumot juttatnak a Holdra külön rakétával, de erre nem volt elegendő pénz. Pavlicsék ezért különleges, kisméretű, összehajtogatható holdjárművet terveztek, melyet el lehetett volna helyezni a Holdkomp egyik kihasználatlan sarkában. A NASA űrrepülési központjának teljhatalmú igazgatóját, Wernher von Braunt eredeti ötlettel győzték meg. Távirányítással a szobájába manővereztek egy Pavlics által készített, kicsinyített holdjárót. A világ első földön kívüli járművét Santa Barbarában 400 ember 18 hónap alatt készítette el. A munka során figyelembe kellett venni a holdterep nehézségeit, a nagy hőingadozást, a minimális légnyomást, valamint azt, hogy miközben a gravitáció a földi egyhatoda, a járműre ugyanakkor a tehetetlenségi erők hatnak. Minden idők legdrágább autója egy karosszéria nélküli földi autóhoz hasonlított. Hossza 3,1 méter, szélessége 2,3 méter, tömege 200 kg volt, és 400 kg terhet bírt el, de csak a Holdon, a Földön ekkora súly alatt összeroppant volna. Botkormánnyal lehetett irányítani, nagy nyomtávolsággal és mély súlyponttal tervezték. A titán acélból szőtt kétrétegű kerekek, Pavlics szabadalma, mindegyikét külön villanymotor hajtotta, az áramellátást ezüst cinkelemek szolgáltatták. Az első holdjáró 1971-ben az Apollo 15 expedícióval jutott a Holdra, és majdnem 28 kilométert tett meg. Két űrhajó is magával vitt egyet, példányt 1972-ben, az Apollo 16 asztronautái 26,6 kilométert utaztak vele, az Apollo 17 roverével csak nem 36 kilométert tettek meg, és felállították a holdi sebességrekordot, amely 19 km per óra. A három autó ma a Hold három különböző pontján parkol. Pavlics Ferenc 1971-ben az Apollo program sikeréért, majd 72-ben a Hold autókerekének kifejlesztéséért kapott NASA díjat. Később megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitüntetést 2008-ban. Isten éltesse tehát a 90 éves Pavlics Ferencet, a holdjáró magyar tervezőjét. És a folytatásban maradunk még az űrben, illetve egy szintén remek találmánynál. Fellőtték a világ legnagyobb rakétáját. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Fellőtték az űrbe a világ legnagyobb rakétáját. Ezzel folytatjuk a műsort. Eredetileg január végére tervezték, hogy kilövik a világ valaha volt legnagyobb hordozó rakétáját, a Falcon Heavy-t, a startot azonban eltolták egészen február 6-áig. A szakemberek abban sem lehettek biztosak, hogy a történelmi pillanat összejön, sokáig ugyanis rendkívül erős szelet mértek a légkörben, ami megakasztotta az indulást. A raktérben az ilyenkor szokásos súly helyett egy elektromos autót helyeztek el, benne egy bábúval, amit a cég szintén saját fejlesztésű szkafanderébe öltöztettek. A korábbi tervek szerint az autó Mars körüli pályára állt volna, végül azonban a Nap körüli elliptikus pályára állítást tűzték ki célul. Ez azonban így is komoly teljesítménynek ígérkezett, a kocsi ugyanis a számítások szerint a legtávolabbi ponton eléri a marsi pályát. A kilövés sikeres volt, amiért valószínűleg nem csak az irányító központban szorítottak rengetegen. Egy Falcon 9-es indító rakéta ugyanis tavaly szeptemberben a kilövés pillanatában felrobbant, így érthető módon mindenki attól tartott, hogy ez ismét bekövetkezik, de nem következett be. A segédrakéták minden különösebb gond nélkül váltak le, majd visszatértek a Földre tökéletes szinkronban. A projekten évek óta dolgozó köröme csak fokozódott, amikor levált a kapszula, az autó pedig végre megkezdhette az utazását. Még egy apró poénnal is megtoldották az estét, az autó kijelzőjén a Don't Panic, azaz Ne esj kétségbe feliratot jelenítették meg. Ez érthető, a magunk részéről egészen biztosan pánikba esnénk, ha egy kabrióban ülve egyszer csak a világűrben találnánk magunkat. Persze a mondat egyben kikacsintás is az ismert és elismert képregény és sci-fi szerző Neil Gaiman Ne esj pánikba című könyvére, amellyel Douglas Adams angol író munkásságát élteti. Nem mellestek pedig a Galaxis utikalauz stopposoknak című Douglas Adams műből is ismerős lehet a mondat. Azzal, hogy a vállalat sikeresen lőtte ki a Falcon Heavy-t, ismét történelmet írt, ráadásul egyszerre többet is. A rakéta ugyanis 5 millió font tolóerővel rendelkezik, ami 18 darab 747-es repülőgép maximális teljesítményét jelenti. Mindenre persze szükség is van, hiszen több mint 60 tonnányi rakományt tud befogadni. Ráadásul még soha senki nem lőtt autót az űrbe, kivéve persze, ha a holdjárót annak tekintjük. A Falcon Heavy óriási kapacitása azt is jelenti, hogy minden eddiginél nagyobb rakományt képesek a világűrbe juttatni a szakemberek. Legyen szó műholdakról, teleszkópokról, vagy épp az űrutazáshoz szükséges kellékekről. A Falcon Heavy azonban nem csak emiatt keltheti fel a NASA érdeklődését. Az amerikai űrügynökség terve ugyanis az, hogy újra embert vigyenek a Holdra, amit a saját fejlesztésű Space Launch System SLS nevű rakétájukkal tennének meg. Az SLS végső állapotában még a Falcon Heavy-nél is nagyobb teljesítményre lesz képes, azonban van vele némi probléma, a jelenlegi állás szerint ugyanis a legjobb esetben is csak 2022-re lesz készen, de még így is több mint 10-szer drágább lesz vele repülni, mint a most kilőtt rakétával. Bár a NASA rakétája komoly támogatást kap az amerikai kormánytól, a SpaceX olcsóbb és szemmel láthatólag megbízható megoldása azt is jelenti, hogy a cég segítségével jóval olcsóbbá válhat a Holdra utazás, mint azt korábban bárki gondolta. Fellőtték az űrbe a világ legnagyobb rakétáját, erről szóltunk az elmúlt percekben, és kapcsolódunk még a témához, maradunk az űrben, lenyűgöző panorámafotó készült a Mars felszínéről, és arról is hallhatnak, hogy lélegzetelállító felvételt készített a Juno űrszonda a Jupiterről, valamint bemutatjuk a közelre és távolra látó okos szemüveget.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Lenyűgöző panorámafotó készült a Mars felszínéről, ez tehát a következő témánk. A NASA marsjárója, a Curiosity több mint 5 évvel ezelőtt landolt a Mars felszínén, azóta pedig nagyjából 18 kilométert tett meg. A téli évszak tiszta légkörét kihasználva most egy csodás panorámaképet készített a robot. Újabb meglepetéssel rukkoltak elő a napokban a NASA kutatói, az amerikai űrügynökség honlapján több fotót is közöltek, ezúttal azonban nem egy aszteroidáról, hanem a Marsról. A marsjáró még 2017 októberében készítette azokat a felvételeket, amelyek a bolygó téli felszínét ábrázolják. A kis robot jelenleg a Gale kráter közepén, a mintegy 5500 méter magas Mont Sharp környékén, egészen pontosan a Vera Rubin magaslatnál jár. Innen készített 16 csodás felvételt, amit aztán egy lenyűgöző panoráma felvételbe szerkesztettek össze. A fotókat nem véletlenül készítették tavaly októberben, a marsi tél miatt ugyanis ekkor volt a legtisztább a légkör. Olyannyira tiszta, hogy még a 80 kilométerrel arrébb lévő hegycsúcsot is látni lehet. A Curiosity egyébként már több mint 1850 marsi nap óta dolgozik a vörös bolygó felszínén. A képeket az 1856. marsi napon készítette. A kép bizonyos szempontból manipulálta, a NASA szakemberei ugyanis úgy állították be a kamera fehér egyensúlyát, hogy a felvétel olyan legyen, mintha a földi környezetben készült volna. És itt egy másik remek felvétel az űrből. A Juno űrszonda eddig is csodálatos képeket küldött a Jupiter vihar felhőiről. Ezúttal azonban egy lélegzetelállító felvételt készített 13 000 km magasból. A tavalyi évben kétségtelenül a NASA Juno nevű űrszondája szolgáltatta a legszebb világűrben készült képeket. Amellett, hogy a Jupiteren érdekes viharrendszert észlelt, csodás képet készített róla először távolról, majd közelről, végül a NASA karácsonykor kiadott belőlük egy nagy adagot. A legújabb fotó a Jupiter északi féltekéje felhői felett, mintegy 13245 kilométeres magasságban, a 48,9 szélességi foknál készült. A Jupiter hatalmas, kavargó vihar felhői miatt olyan, mintha egy erőteljes festményt látnánk. A NASA magyarázata szerint a kép épp azon a határon készült, ahol a nappalt felváltja az éjszaka. A képen egyetlen pixel 9,28 kilométert jelent, ami jól mutatja, hogy milyen hatalmas bolygóról és milyen elképesztő nagyságú felhőkről van szó. A Juno által készített nyers fotót a NASA szakemberei dolgozták fel, hogy minél színesebb formában láthassuk mi is, ugyanakkor törekedtek a színhűségre. Az űrszonda utazása 5 éven át tartott, a tudományos küldetését pedig 2 évre tervezték, ugyanakkor a tudósok már fontolgatják, hogy meghosszabbítják azt. Amikor pedig végleg véget ér a küldetése, pont úgy vezetik bele majd a bolygóba, mint azt a Cassinival tették tavaly a Saturnusnál. Érdemes megnézni az interneten a Marsról és a Jupiterről készült csodálatos felvételeket. A folytatásban pedig egy technikai újdonság, elkészült a közelre és távolra látó okos szemüveg. Amerikai kutatók olyan eszközt fejlesztettek, ami figyeli, hová néz a viselője, a lencsét pedig úgy állítja be, hogy mindent tűélesen lásson vele. A 40-50 évesekre jellemző probléma, hogy rövid vagy távollátástól szenvednek. Bár ma már a bifokális lencséknek köszönhetően nem kell a szemüveget cserélgetni ahhoz, hogy mindent élesen lásson az illető, ez sem feltétlenül a legjobb megoldás. A Utah Egyetem kutatói ezért olyan szemüveget fejlesztettek, ami pont úgy viselkedik, mint egy fényképezőgép lencséje. A prototípusba a lencsék mellett akkumulátort és infravörös távolságmérőt is építettek, így képes folyamatosan ahhoz alkalmazkodni, hogy viselője épp hová néz. A lencsék előső és hátsó részéhez egy-egy réteg folyékony glicerint adtak, amit elektromos árammal tudnak stimulálni. Amikor a szemüveg viselője egy pontban néz, az infravörös távolságmérő felméri, milyen messze van az adott tárgy, az eszköz pedig a megfelelő impulzussal mintegy 14 millisekundum alatt képes beállítani a megfelelő fókuszt. Ennek köszönhetően anélkül láthat mindenki tisztán közelre és távolra, hogy bifokális lencsét kellene használnia. A felhasználónak csupán annyi dolga van, hogy első használat előtt belép Bluetooth-on keresztül egy alkalmazásba, megadja, hogy milyen dioptriás lencsére van szüksége, a szemüveg pedig automatikusan kalibrálja magát, így elméletileg egyetlen eszköz képes lenne a viselőjét egy életen át kiszolgálni. A szakemberek most azon dolgoznak, hogy kisebb, divatosabb és könnyebben viselhető szemüveget készítsenek. Ami pedig a folytatást illeti, egy remek hír a technika és az orvostudomány világából, a világ legmodernebb szív-CT készülékét adták át a Semmelweis Egyetem Városmajori klinikáján.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyet egy nagyon jó hírrel folytatunk. A világ legmodernebb szív-CT készülékét adták át a Semmelweis Egyetem Városmajori klinikáján. A klinikán évente 2700 szív-CT vizsgálatot végeznek jelenleg, amelynek egy részét az új kardiográf CT-vel végzik majd. Ez a világon az első, legmodernebb, kifejezetten kardiológiai alkalmazásra fejlesztett CT-gép. Egy szívdobbanásnyi idő alatt készít teljes körű felvételt a koszorúerekről és a szívről. A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán most elhelyezett műszer a komplikáltabb eseteknél, vagy a magas púzusszámú és vagy szívritmuszavarral küzdő betegeknél is igen gyors és pontos képalkotást tesz lehetővé kis sugárdózis mellett. Ez a világon az első kifejezetten ilyen irányú kardiológiai alkalmazásra fejlesztett CT-gép, melyet egy időben két egészségügyi centrumba telepítettek, annak érdekében, hogy a centrumok munkatársai részt vegyenek a készülékhez tartozó kiértékelő szoftverek fejlesztésében. A Szemüvesz Egyetem mellett az Egyesült Királyságban, Belfastban használhatják ezentúl a berendezést, amely új távlatokat nyit a koszorúérbetegség vizsgálatában. A készülékkel 1/10 másodperc alatt tudják megvizsgálni az orvosok a teljes szívet és a koszorúereket. A gépet ingyen kapta a Magyar Klinika abból a célból, hogy a régió legnagyobb szívgyógyászati intézménye részt vegyen egy multinacionális cég és az egyetem együttműködésében. De mit jelent ez a gyakorlatban? Íme egy példa. Nemrég a Városmajori Klinikára került egy 17 éves futballista, akit 9-szer kellett újraéleszteni. Majd egy speciális műszívet ültettek be, ezt követően pedig diagnosztizálták a betegséget, ami egy vele született koszorúér fejlődési rendellenesség volt. Ez a szív-CT egy szívdobbanás alatt tudja az ilyen típusú betegségeket megfelelően diagnosztizálni. Ha ez megvan, akkor egy előre tervezett műtétet lehet végezni. Ez a készülék jóval gyorsabb, mint a korábban használt gépek. 280 szeletet készít 100 mikroszekundum alatt, akkor, amikor a szív kitágult állapotban van. A legfőbb felhasználási lehetőség a koszorúereknek az anatómiája, az azokon történő felrakódás, azokon lévő elváltozások kimutatása. Olyan eszköz került most a Magyar Klinikára, amely az oktatásban, a kutatásban, az innovációs tevékenységben és a betegellátásban egyaránt használható. Bár az utóbbi években javult Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők túlélési esélye, még mindig ez a vezető halálok, az emberek 50%-a szívbetegségben hal meg itthon. A Szemüvesz Egyetemen a betegellátáson túl a nemzetközi klinikai kutatások és az oktatás területén is kiemelt szerepe lesz az új eszköznek. Az egészségügyi szakmák gyakorlatorientáltak, vagyis fontos, hogy a jövő orvosai és szakdolgozói a legmodernebb készülékeket is megismerve minél több esetszámmal végezzenek az egyetemen. A most bemutatott készülék az első olyan CT, amelyet kifejezetten a szív vizsgálatára terveztek. Ez a jelenleg elérhető leggyorsabb berendezés, a legjobb felbontással, amely a komplex esetek vizsgálatakor különösen hasznos, mondták el a szakemberek. Európában az egyik első szívtranszplantációs központ a Városmajori Klinika, ahol nagyon fontos a szívátültetettek utánkövetése is, mert ezeknek a betegeknek szaporább a púzusszámuk. Az új CT hatékonyan be tud kapcsolódni a paciensek folyamatos felügyeletébe. A világ legmodernebb szív-CT készülékét adták át tehát a Szemüvesz Egyetem Városmajori Klinikáján. Erről hallhattak az elmúlt percekben, és részben kapcsolódunk még a témához, már ami a gyógyítást illeti, ugyanis bemutatjuk az öngyógyítás mesterét, amely a zebra hal. És egy érdekesség, kiadnak egy könyvet, amit 180 cm-es csontvázzá lehet hajtogatni, olló és ragasztó nélkül. Remek kezdeményezés, mindjárt kiderül, hogy miről van szó pontosan, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben bemutatjuk az öngyógyítás mesterét, amely nem más, mint a zebrahal, amely még súlyos sérülés után is képes regenerálni saját szívét, ráadásul nagyon változatos módokon. A regenerálódás során a szívizomsejtek osztódnak, hogy pótolják az elveszett szövetet. A Berni Egyetem Anatómiai Intézetének kutatócsoportja kimutatta, hogy a zebrahalak vagy zebradániók szívizomsejtjei nagyon rugalmasak. A regenerálódó sejtek a kifejlett szívben képesek idomulni a megsérült szívfal különböző régióinak sejtjeihez. A zebrahalak szívizomsejtjeit a korai szívfejlődés idején is nagymértékű rugalmasság jellemzi. Az embriók szívének fejlődése során először egy egyszerű tömlő alakul ki, amely azonnal elkezd vért pumpálni, hogy oxigénnel lássa el az organizmust. Ezzel egy időben kezd el növekedni a szív, amely a kezdetleges szívtömlő végein új sejtelődők folyamatos termelődése révén lehetséges. A szívtömlő sejtjeiből alakul ki általában a kifejlett szív bal szívkamrája, a később kialakuló sejtek pedig a jobb szívkamrát és a pitvarokat alkotják. A most bemutatott tanulmány szerint, ha a kezdeti szívtömlő izomsejtjei megsérülnek, a később keletkezett sejtek átveszik funkciójukat saját más feladataik ellenére. Az eredmények meglepték a kutatókat. Az új ismeretek arra utalnak, hogy egy szív különböző módokon építhető újjá, valószínűleg nem csak egy fix menetrend szerint. A zebrahal szívregenerálódó képességének megértése hozzájárulhat ahhoz, hogy hasonló megújító eljárást fejlesztenek ki az emberi szív esetében is. A zebrahalakról régóta ismert, hogy meglepő gyorsasággal és hatékonysággal képesek regenerálni szervezetüket. Képesek pótolni a többi között uszonyaikat, látóidegüket vagy gerincvelőjüket is. A halak gerince mindenfajta állapotból képes meggyógyulni. A kutatás során megtalálták azt a fehérjét, amely megmagyarázza a hal és az emlősök gerincének regenerációjában észlelhető különbséget. Azt remélik, hogy ezen ismeretek alapján rövidesen gerincbalesetet szenvedett emberek gyógyítására is alkalmas módszert sikerül kidolgozni. Ennyit a zebrahal fantasztikus regenerációs képességéről, és most következzen egy nagyon érdekes orvostudományi könyv, amelyet 180 cm-es csontvázzá lehet hajtogatni olló és ragasztó nélkül. Egy német művészeti kiadó egy különleges könyvvel jelentkezik, ami nagy segítség lehet az anatómia vizsgán, de bárki számára érdekes élmény lesz, akit érdekel a biológia vagy az emberi test. Ha az orvostanhallgatókat arról kérdeznénk meg, hogy melyik tantárgy volt a legnehezebb az egyetemen, az anatómia valószínűleg benne lenne a top 3-ban. Nem csoda, hiszen az emberi test olyan apró részleteivel is tökéletesen tisztában kell lenniük, amikről az átlagember még csak nem is hallott. És ilyenből van több ezer. Éppen ezért lehet nagy segítség nekik egy új könyv, amely minden eddiginél szemléletesebben mutatja be az emberi csontvázat. A német művészeti könyvkiadó igen különleges oktatási segédeszköze egy könyv, amit néhány órányi ügyeskedéssel egy életnagyságú, 180 cm magas emberi csontvázzá lehet alakítani. Mindezt anélkül, hogy ollóra vagy ragasztóra lenne szükség. Az összeszerelési útmutató mellett a csontok nevét angolul és latinul is le lehet olvasni. Így, amíg valaki ezen dolgozik, a neveket is memorizálni tudja. A csontváz ugyanakkor nem teljes, mert a legkisebb részletek nem szerepelnek rajta, de a legtöbbet így is tartalmazza. És ezután a remek kiadvány után a folytatásban részben maradunk még az orvostudománynál, de már az emberi viselkedést vizsgálva, kiderült ugyanis, hogy túl sokat használjuk az okostelefonunkat, amely akár függőséghez is vezethet.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben egy meglepő kutatási eredményt ismertetünk. Kiderült, hogy túl sokat használjuk az okostelefont. Napi 20 órán át velünk van a mobilunk, mégsem tartjuk magunkat függőnek, pedig ez oda vezethet. A telefonunkkal a kezünkben kezdődik és ér véget minden hétköznapunk. Mégis mindössze a magyarok 29%-a tartja magát telefonfüggőnek. Derül ki egy gyártó megbízásából 12 európai országban, köztük Magyarországon készített kutatásból. A felmérés szerint a magyarok több mint fele az illemhelyre is gyakran az okos kütyűjével megy, 45%-uk ébredés után elsőként a telefonja után nyúl, közel kétharmaduk pedig lefekvés előtt is a mobilját nyomkodja. Ugyanakkor egyre többen figyelnek oda a tudatos készülék használatra. A magyarok 49%-a igyekszik időkorlátot szabni a mobilozásnak. Összességében szeretjük a telefonunkat, ami szerintünk inkább összeköti, mint eltávolítja egymástól az embereket. A cég 12 európai országban egy több mint 6000 felhasználó, köztük 501 magyar okos telefon tulajdonos bevonásával januárban végzett kutatásában arra kereste a választ, hogy egy átlagos hétköznap mennyit, milyen tevékenységek közben és milyen céllal használjuk az okos telefonjainkat, és mindez hogyan hat a szociális kapcsolatainkra. A kutatásból kiderült, hogy a magyarok már egyáltalán nem hanghívásra használják elsődlegesen a készüléket. Fotózásra a válaszadók 83%-a használta a telefonját a megkérdezést megelőző héten, szöveges üzenetek küldésére 77%, közösségi oldalakhoz való csatlakozásra 76, míg hanghívásra csupán 62%-uk. Ez utóbbi egyébként lényegesen kevesebb, mint az európai átlag, amely 73%. Viszont amíg nálunk a válaszadók 55, addig a többi országban a válaszadók 58%-a játszik a készüléken egy átlagos héten. A felmérésben azt is vizsgálták, hogy a felhasználók átlagosan milyen időközönként nézik meg, hogy van-e nem fogadott hívásuk, jött-e üzenetük, vagy kaptak-e új értesítést a közösségi média oldalaiktól. Kiderült, hogy a magyar résztvevők többsége egy órát sem bír ki a mobilja ellenőrzése nélkül. A válaszadók 38%-a pedig egy óra leforgása alatt többször is, akár 10 percenként vagy még gyakrabban előveszi a telefonját ebből a célból. A magyar okostelefon felhasználók egyébként európai társaiknál többet tartják maguknál a készülékeiket. 10-ből 3 megkérdezett több mint 20 órán keresztül képtelen megválni az okos kütyüjétől, annak ellenére, hogy közel kétharmaduk maximum napi 3-8 órán keresztül használja aktívan a készülékét. A felmérés készítői arra is kíváncsiak voltak, hogy a lakásunk melyik pontján mennyit használjuk készülékeinket. A magyar megkérdezettek több mint harmada, 34% soha nem válik meg a telefonjától. További 18%-uknál nem állandó, csak gyakori társa a mosdóban is az okostelefon. A kutatás eredményei alapján a mindennapjaink reggeli és esti készülődéseibe is beépült az okostelefonok használata. A válaszadók több mint 3/4, 81% alvás közben is kartávolságon belül tartja a készülékét. A magyarok 45%-ának az ébredést követően az első dolga, hogy a telefonja után nyúljon. Lefekvés előtt pedig még rosszabb a helyzet. 58%-uk nyomkodja a kütyüjét, vagy szörföl rendszeresen a neten elalvás előtt. A kutatásban résztvevőktől azt is megkérdezték, hogy hogyan éreznek az okostelefonjaik iránt. A megkérdezettek alapvetően pozitív érzéseket társítottak a készülékükhöz. A magyarok 88%-a inkább szereti a telefonját, mint gyűlöli, illetve több mint 3/4-ük érzi inkább szabadságnak, mint kötöttségnek azt, hogy van okostelefonja. A válaszadók 93%-a szerint a készüléke segítséget jelent számára a mindennapokban, és 55%-uk szerint a telefon inkább összeköti, mint eltávolítja az embereket egymástól. Az is kiderült, hogy a magyarok 3/4-e nem tudna lemondani az okostelefon használatáról. Ennek ellenére a válaszadók kevesebb, mint harmada, 29% tartja magát telefonfüggőnek, ami jelentősen elmarad a régiós átlagtól, 42%. Sokan ugyanakkor egyre tudatosabban állnak hozzá az okostelefon használatához. A kutatás szerint a magyarok 42%-a úgy érzi, hogy túl sok időt tölt az okostelefonjával, 49%-uk pedig e felismerésnél is tovább jutott és megpróbál időkorlátot szabni a mobilozásnak. Óvatosan használjuk tehát a mobiltelefont, amely bizony függőséget okozhat. Én magam is elgondolkodtam az előbb hallottakon. És ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.